Baszki, én is. Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira tudok fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgató. Sziasztok, Vice vagyok, ez pedig a Baszkén is podcastnek az 5. évada, egy teljes év szünet után jövünk vissza, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy még mindig itt vagytok és hallgattok. És egy olyan vendéget hívtam ma beszélgetni magammal, aki már járt nálam, ráadásul az egyik legkedveltebb adásunk lett a számok alapján, amit vele vettünk föl, és a témát is úgy választottuk ki, amiről úgy mindig sokat szoktatok kérdezni, meg sok komment jön. Úgyhogy hát köszöntöm Lakatos Lucát, aki szülői coach megint itt nálam. Szia, Luca!
Szia, Vice, sziasztok! És gratulálok az 5. évadhoz, mert ez nagyon jó szám. Főleg tekintve, hogy az utóbbi majdnem fél évedet egy kicsit más területen töltötted, mint hogy podcastokat vegyél fel. Csodálatos kisgyermekét ápolta, nevelte, és szeretgette, és elviselte, és nagyon ügyesen csinálta ezt is.
Köszönöm szépen. Igen, azért azt kell tudni, hogy Luca végig asszisztálta az elmúlt fél évet velem, úgyhogy nem egyszer volt, hogy felhívtam. Hát nem mondom, hogy az éjszaka közepén, de furcsa időpontokban akár, hogy most ezt csinálja a gyerek, ez most normális, és mit kell tenni ilyenkor. Úgyhogy ennek a jegyében telt az elmúlt 6 hónapon, miközben nagyon vágytam vissza hozzátok, és hát egy kapcsolódó projektem volt, a Szexkultúra Podcastbe hívtak meg a 100. adásukat felvenni, én akasztottam a hóhérokat, úgyhogy nagyon klassz interjút csináltunk, úgyhogy ha nem hallottátok még, akkor hallgassátok meg. És akkor teljesen felelkesedtem, hogy én újra szeretném a podcastet és folytatni a Baszkén is, úgyhogy most itt vagyunk. És a téma, amit hoztunk, az pedig, hát nem lesz meglepetés, a szexuális élet és szex úgy, hogy kisgyereked van. Nekem ez most egy nagyon életbevágó helyzet is, meg tényleg érdekel, és valóban úgy választottuk ki, már régóta akartam hozni ezt a témát, viszont megfogadtam, hogy ez valami olyan, amihez szeretnék majd hozzászólni, meg valami tapasztalatot is esetleg megosztani, ehhez meg az kell, hogy legyen egy gyerekem, és most van úgy, hogy hoztuk ezt a témát. Úgyhogy Lucának pedig több gyereke is van. Mesélsz róla egy kicsit, hogy egyrészt szakmai oldalon, hogy kapcsolódsz a témához, másrészt meg a személyes oldalon?
Igen, persze. Nekem 3 gyerekem van személyes oldalon, a legnagyobb 10 éves, tehát teljesen beleillek ebbe a Vica által alkotott képben, mivel ő azt szabta meg, hogy 10 éves kor alatt számít kisgyereknek egy kisgyerek, tehát csak 10 éves és 10 éves kor alatti gyerekem van.
Én csak reménykedek ebben, utána már nem számít annyira kicsinek talán.
Nem, utána már egész nagynak számít. Ez a személyes oldal. A szakmai oldal pedig az, hogy ugye én szülői coachinggal foglalkozom, most már 9, majdnem 10 éve, és a szülői coachingok nagy részében előjön ez a téma. Nem mondom, hogy minden egyes folyamatban, de mondjuk 90%-ban érintjük ezt a témát, hogy okay, akkor mint szülő ez is ez a célod, és ezt csináljuk ebben a coaching folyamatban. És vagy konkrétan a szex a téma, vagy pedig az egyéb témák kapcsán felmerül az, hogy jó, és akkor milyen a szex így kisgyerekek mellett. És azt gondolom, hogy ez minden szülőt érint. Tehát, hogy ez egy kikerülhetetlen dolog, hogyha vannak kisgyerekeid, akkor bizony más lesz a szex, mint előtte.
És azt gondolom, hogy addig, amíg nem vagy ott, addig tényleg nem tudod elképzelni. Nekem az a szerencsém, hogy sok olyan barátnőm van veled egyetemben, akinek vannak gyerekei, sokat beszélgetünk, nagyon nyíltan mesélnek róla, és van az Oscar című filmben mondják azt, hogy tudtam, csak nem sejtettem.
Tudtam, csak nem sejtettem.
Így van. És ez teljesen így volt. Én azt gondoltam, hogy az ember leteszi a babát, és akkor ezek óráid vannak szexen, hát mi a probléma ezzel? Azért egészen sok felmerült. De még mielőtt odaérünk, hogy mik is a kihívások, meg te mit látsz, mi lehet a megoldás, hogyha valaki meg akarja oldani, már pedig azért a hallgatók itt a többségben szeretnének szexelni, úgyhogy ebben igyekszünk segíteni. Én először úgy megkérdeztem magamtól, hogy egyáltalán mi az, ami miatt szeretnénk szexelni, mi a motivációnk rá, mert mert persze van a fizikai kielégülés része, de ugye azért itt mindig előjön minden egyes részben, hogy azért sok más is van, és van egy barátom, akivel nemrég beszélgettem, erről szintén kisgyerekes családapa, és ő azt mondta, hogy ő négy dolgot jelölt így ki, szerinte egyrészt van az embernek a libidója, amit vagy magasabb, vagy alacsonyabb, de valami formában azért igyekszik kielégíteni ennek az igényeit. Ugye van a kapcsolódás, tehát egyrészt ez egy módja annak, hogy a pároddal kapcsolódjál. Lehet ez stresszlevezetés, ebből is láttunk azért nem egyet, tehát azért nekem inkább abban van tapasztalatom, hogy a partneremnek stresszlevezetés lehet, én meg, hogyha stresszes vagyok, akkor nem tudok nekiállni addig, amíg stresszes vagyok, mert mi a fenének állnak neki addig stresszelni, vagy szexelni, amíg ilyen ideges vagyok. Úgyhogy ez is egy tök jó téma. Valamint a negyedik, ez pedig a visszajelzés. Tehát pozitív visszajelzés arra, hogy igen, kell-e, szép vagy, jó veled, stb. Te mit látsz? Mire kell a szex, amikor ebben az élethelyzetben vagy?
Azt gondolom, hogy ugyanarra kell, mintha nem ebben az élethelyzetben lennél. A szülői coachingok nagy részében azt szoktam mondani a hozzám érkező ügyfeleknek, hogy oké, most szülő vagy, ezek a problémáid, akkor most utazzunk vissza az időbe arra az időszakra, amikor nem voltál szülő, és nézzük meg, hogy akkor mi mozgatott, mi volt a motivációd, mert hogy a személyiséged nem fog megváltozni attól, hogy szülővé válsz, csak máshová kerül a fókusz. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó technika ebben a helyzetben is, hogy akkor nézd meg, hogy egyébként mi az, ami téged motivált, és mi az, ami húzott a szexben, és akkor azt keresd meg, hogy akkor a mostani élethelyzetedben ez beilleszthető, megvalósítható, vagy akkor kell keresni valami új motivációt, ami szintén tök jó feladat, meg tök izgalmas lehet.
Hát főleg, hogyha akkor ezt így közösen csinálod a partnereddel, tehát ez egy jó folyamat így a közös
hát
épülése
igen,
is.
Igen. Itt elsőként hoznám, majd még többször fogjuk hozni, hogy itt nagyon-nagyon fontos ebben az életszakaszban is a kommunikáció a szexről a párok között, mert hogy nagyon amiatt, hogy megváltozott az ember teste, élethelyzete, lelki állapota, hormonháztartása, ezért aztán ha nem kommunikál arról, hogy neki milyen vágyai vannak, vagy milyen elképzelései vannak, vagy mit szeretne, akkor azt már végképp nem fogja tudni kitalálni a párja, hiszen nem volt róla szó. Tehát, hogy gondolatolvasás az még a kisgyerekeseknek sem egy sajnos.
Pedig néha nagyon jó lenne.
Igen,
igen egyébként ezt én nagyon sokszor hangoztatom otthon is, hogy figyelj, nem tudom, sajnos, ha nem jön ki a szádon szavak formájában, én még mindig nem tudom, pedig már most már lassan 7. éve ismerjük egymást, és még mindig nem. De visszatérve egyébként a legutóbbi közös adásunkra, ott pont arról beszéltünk, hogy én sem ugyanaz az ember vagyok, aki 7 évvel ezelőtt voltam. Miért várom azt, hogy a másik ugyanaz legyen?
Igen.
És ezt nem tök jól megfogtad, hogy pont ez a kíváncsiság, meg folyamatos fejlődés az, amit keresünk. Ez még jó lehet a szexben, tegyük kicsit félre. Viszont említettél már pár kihívást. Én lehet, hogy ezt egy kicsit kibontanám, hogy akkor most konkrétan mi okoz nehézséget? Mert mi mondtam az elején, hogy hát végül sokat alszik a gyerek, meg lehet oldani.
De igen, például az első nehézség az lehet, hogy nem alszik sokat a gyerek, mert Vicának egy nagyon kedves gyereke van, aki sokat alszik. Nekem személyes tapasztalatom van 3 olyan gyerekről, akik nem alszanak sokat, de ettől még az életem ugyanolyan jó. Nagyon nagy része van a fizikai változásnak. Egyrészt ugye, amikor megszületik egy kisbaba, akkor ugye az a mondás, meg az a szabály, hogy 6 hétig nincs szex. Ezt aki kivárja, kivárja, legtöbben azért kivárják, és akkor amikor az első szex megvalósul, vagy meg létrejön a szülés után, az egy ilyen nagyon érdekes és izgalmas helyzet, mert hogy nem tudod, hogy mire számíts, és akkor megtapasztalhatod, hogy jó, ez most hasonló, mint volt, vagy más, mint volt, vagy rosszabb, jobb, de biztos, hogy változott a tested. Ha csak azt nézzük, hogy általában a nők felszednek néhány kilót a terhesség alatt, ami nagyon jó és hasznos, csak szólok, és ez nem tűnik el egyből, ami nagyon jó és hasznos, de hogy máshogy nézel ki a tükörben, ha belenézel. lehet, hogy az, amit látsz, az neked elsőre nem tűnik szexinek, vagy azt gondolod, hogy te nem érzed magad jól a bőrödben. Ez egy óriási nagy indikátora annak, hogy ne érezd azt, hogy akkor most te kívánatos vagy, és akkor ez egy ilyen gátat szab a szexnek. Ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy rész. A másik rész, ami a fizikai, az az, hogy ez egy ilyen tök nyomasztó dolog, amikor elmész a 6-7-es kontrollvizsgálatra a nőgyógyászhoz, és akkor megvizsgál, ráírja a papírodra, hogy KT vagina. És akkor én például megkérdeztem a második szülés után, hogy mi ez, hogy KT? Közepesen tág. És arra gondoltam, hogy hát micsoda? Na, ne is haragudjon, de hogy ez így mit jelent? És akkor megtudtam, hogy ez a normálist jelenti, tehát ez így a rendben van a vaginája kisasszony, illetve asszonyom, vagy nem tudom. De hogy mondjuk, ha csak ebből indulsz ki, hogy akkor most már egy ilyen közepessé váltál. Lehet, hogy előtte is ugyanezt írták volna, csak ugye sose kaptál egy ilyen papírt még korábban, és akkor ez egy ilyen tök nyomasztó dolog, hogy oké, akkor most vajon a hüvelyem, meg egyáltalán a belső szerveim, a nemi szerveim, azok hogy változtak meg? Ez majd milyen hatással lesz a szexre? Mondjuk arra a részére, hogy én mit érzek, vagy hogy a partnerem mit érez. És ez egy tök nagy stresszt ad. Ezzel kapcsolatban én azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy el kell menni nőgyógyászhoz, olyanhoz, akiben megbíznak, és akkor meg kell kérdezni tőle is, hogy akkor ez így a rendben van kategória, szerencsés esetben már látott előtte téged, tehát meg tudja mondani, hogy most mekkora értékű a változás.
Meg szerintem ez nagyon fontos, még az adásra készülve beszélgettünk róla, hogy ez ugyanúgy érdekes, ha valaki császárral szült, és ugyanúgy, hogyha a hüvei úton.
Igen, ebben nincs különbség, tehát hogy ez egy ilyen tévhit, azt hiszem mondhatjuk, hogy a császárral szült nők hüveje nem változik meg, megváltozik. Már csak attól is megváltozik, hogy ugye a szülés tényétől, attól, hogy világra hozol egy gyereket, akkor is a császárral, ki megnyúlnak az ínszalagjaid, és ezért ugye például tök jó, mert akkor hajlékonyabb lehetsz a szülés után. Na most ez például a hüvelynél nem biztos, hogy cél, hogy megnyúljanak ezek a szalagok. Ugye itt nagyon fontos, mert volt egy ilyen epizód, hogy a intim torna az a szülés után az kötelező minden nőnek ajánlom, de lehet, hogy nem segít eleget. És akkor lehet tovább menni szakemberekkel, hogy mit lehet tenni, mert ez pont ugyanolyan, hogy ha fáj a fogad és nem tudsz enni, akkor valamit fogsz tenni, hogyha kellemetlen vagy rossz a szex attól, hogy te szültél, akkor ezzel csinálni kell valamit, mert hogy még akarsz szexelni, akkor ezt így nem kell azt mondani, hogy jó, hát most akkor megváltozott a testem, és akkor már ez van.
Uh-huh. És szerintem ez ráadásul kétfelé ágazik itt, mert a kellemetlen vagy nem olyan kellemes legalábbis a szex akkor szülés után. Ennek az egyik oldala fizikai, és akkor ott van egy ilyen mentális oldala is az egésznek. Ugye én itt úgy szoktam a podcastben, hogy azért elég nyíltan szoktam a saját dolgaimról mesélni, tehát nekem egy indításom volt a saját szülésemnél, ami végül egy sürgősségi császárban ért véget. És a módszere az indításnak nyilván az, hogy kívülről különböző dolgokkal behatolnak, és ösztökélik a gyereket, hogy most már ideje lenne kijönni. És nekem például ennek a mentális részét kellett feldolgozni, hogy most ugyan szintén egy behatolás történik, de ez nem az a rossz fajta, amit végigcsináltunk.
Igen, és ezt nem egy vadidegen csinálja, és ez nem fog utána fájni, mint amikor egy szülésindítás után azért nem jó érzései vannak az embernek, még akkor se, hogyha tudja, hogy ez a felé visz, hogy majd meglegyen a baba.
Igen. És ez például egy érdekes folyamat volt, hogy gondolom ezt mindenki másképp dolgozza fel akkor ezeket a kezdeti, meg fizikai változásokat, hogy van, aki úgy van vele. Én úgy voltam vele, hogy csop, jó, ilyen lett a testem, ezek történtek, nem baj, megyünk tovább, és szépen lassan majd, mint a biciklizés, az ember végül is nem felejti el, összerakja magát, és nekem ez működött.
Ez de, nagy szerencse.
De ezt akarom mondani, azért nem hiszem, hogy azért mindenki, nem mondom, hogy könnyen ment, volt egy olyan partnerem hozzá, aki ebben nagyon, nagyon ott volt. De mi az, ahogy még hozzáállnak esetleg a te klienseid, vagy amit szoktál javasolni?
Én azt szoktam javasolni, hogy legyenek nagyon türelmesek magukkal, és legyenek türelmesek a párjukkal, mert most mindegy, hogy hogy női vagy férfi kliens jön hozzám, mindkettőjük számára tök fontos, hogy mindketten szülővé váltak, és mindkettőjüknek egy új helyzet van, és hogyha azt mondják, hogy jó, letelt a 6 hét most már, akkor minden ugyanolyan csitti-fitti csináljuk, és akkor az az elvárásuk, hogy ez majd egy ugyanolyan élmény lesz, mint a terhesség meg a szülés előtt, akkor az egy kudarc élményhez fog vezetni nagy valószínűséggel. Viszont, hogyha azt mondják, hogy jó, akkor most térjünk át arra, hogy mi az, ami most, hogy mi az, amit most érzünk, és erre figyeljünk, és támogassuk egymást abba, hogy itt vagyunk a másiknak, akkor szerintem az nagyon sokat segíthet. Egy következő nagy kategória, ez itt a mentális részhez kapcsolódik részben, ez a hormonális változások, ugye? Akinek van gyereke, nem kell bemutatni, hogy az első 3 hónapban teljesen kiszámíthatatlan, hogy fogsz bizonyos dolgokra reagálni. Sírni fogsz, nevetni fogsz, életed végéig megsértődsz, aztán 2 perc múlva teljesen boldog vagy, és ez a szexre is lecsapódik természetesen. Tehát lehet, hogy egy megjegyzés, vagy egy érintés, az valami olyan dolgot kapcsol be, ami tök váratlan, és akkor vége, kész, ledobtod a láncot, és akkor hiába ott a partnered, akkor ő csak pislokhat, hogy most akkor én csináltam valami rosszat, vagy nem, és akkor itt megint nagyon fontos a kommunikáció, hogy amikor már lecsengett ez a hormonális vihar, akkor meg tud mondani, hogy ne haragudj, vagy mindegy is, hogy haragszol ennek, hogy ez most nem én voltam igazából, ezek hormonok voltak, próbáljuk meg akkor még egyszer. Vagy engem ebben a helyzetben az zavart, hogy próbáld meg, hogy akkor ne mondd ezt, vagy máshogy mondd, vagy tehát, hogy egy ilyen közös tanulási folyamat szerintem nagyon, nagyon erősen.
Hát meg türelem azzal kapcsolatban, hogy a dolgok nem maradnak így.
Tehát, így van.
Tehát azért főleg ez az egész kisgyerekes időszakra gondolom, hogy szerintem annyira gyorsan változik, hogy kinek mikor mi az igénye, akár az, hogy milyen a napi beosztásunk, uh-huh. hogy a gyereknek mennyi igénye van, hogy beteg lesz közben, hogy stb. Tehát mire ezeket az ember végig menedzseli, addigra jön egy következő hullám, és akkor ahhoz is alkalmazkodni kell, tehát így türelemmel biztosan
Igen.
érdemes egymás felé. És talán az is itt, hogy úgy érzem, hogy rengeteg dolgot kell úgy megbeszélni, uh-huh. ami nem a szexel kapcsolatos, meg nem a párkapcsolatunkkal kapcsolatos. Ebben így mit látsz, hogy mik... Úgy érzem, hogy így bejönnek ilyen témák, ez most ugye nem csak az egészen pici gyerekeknél, hanem akár később is, hogy ebbe az egész intim térbe, ami előtte a kettőnké volt, ebbe beszivárog az életnek egy csomó másik területe.
Így van, hiszen a ti területetek, meg a ti kettőtök tere, az lecsökken. Mert a fókusz az át fog kerülni a babára, nagy valószínűséggel. Ezért amikor mondjuk végre alszik, vagy végre valaki más vigyáz rá, vagy végre kettesben vagytok, akkor ugye egy csomó olyan téma jön elő, amiről nem tudtatok, vagy nem lehetett, vagy nem volt idő beszélni, vagy nem lehetett annyira odafigyelni mondjuk, hogy beszéljetek fontos témákról. És akkor egy ilyen nagyon fontos dolog az, hogy akkor priorizálni kell, hogy akkor most megbeszéljük ezeket a fontos témákat, szeretnék veled arról beszélni, hogy... És nagyon sok párkapcsolatban a tapasztalatom alapján, saját tapasztalatom és a szakmai tapasztalatom alapján is nincs előtt, a gyerekszületés előtt kevésszer hangzik el, hogy most szeretném, hogy arról beszéljünk, hogy... De amikor már az embernek kicsi gyerekei vannak, akkor muszáj egy ilyen fókuszt állítani, mert különben el fog sikkadni az a téma, vagy nem tűnik már később olyan fontosnak, de mondjuk lehet, hogy egy konfliktus meg kijön, hogy mégiscsak kellett volna arról beszélni, hogy akkor most kirakja be a mosást. Például. Ami egy kisgyerekes létnek egy igen nagy szelete, hogy mosol. Ez a 10 év tapasztalata mondatja velem. És hogyha erről nincs szó, és nem, mondjuk ez tényleg egy ilyen bagatell dolog, de hogyha ezt egyszer megbeszélitek, hogy akkor a mosás menete úgy legyen, hogy kedden rak be te a mosást, az összes többi napon berak a mosást, teljesen, és ezt bármire érthetitek, de szerintem ez egy jó példa, akkor utána tudni fogjátok, hogy mire számítsatok. De hogyha nincs ez megbeszélve, akkor egy ilyen szakadék keletkezik mosástéren, és mivel minden nap történik ez a feladat, ezért ez egy ilyen egymásra rakódó feszültséget felhalmozó dolog lehet, és tök nagy konfliktus lehet belőle.
És ráadásul, hogyha az a nap jön, amikor be kellett volna tennem a mosást, és esetleg akkor szeretnél szexelni is,
igen,
akkor egy fölösleges stresszforrás.
Így van. Uh-huh. Ezt ugye beszéltük a felkészülésen is, és ez egy tök nagy dolog szerintem, hogy visszatérve a korábbi kérdésedre, hogy milyen nehezítő tényezők lehetnek. Ugye például az, hogy ahhoz, hogy te szexelni akarj, vagy tudj, ahhoz kell bizonyos rend. És ez most nem arról beszélek, hogy ilyen lakáskultúra magazin szinten rendnek kell lenni a lakásban, hanem hogy bizonyos területei a lakásnak, például ahol szexelsz, az valamelyest hasonlítania kell arra, mint amilyen régen volt. Hát nem nagyon izgató ráfeküdni valami csörgőjátékra. ez biztos.
Így.
És ez a rend, ugye, ebben a rendben is nagyon fontos megint visszatérni a kommunikációra, hogy akkor megbeszélni, hogy mi az, ami neked fontos abban, hogy elengedhesd magad, és hogy azt érezd, hogy most akkor már így oda tudsz fókuszálni, és akkor megmondani, hogy igen, akkor a mosás aznap azért a te feladatod, légy szíves, azért csináld meg mondjuk keddenként a mosást, mert akkor jó lenne, ha keddenként tudnánk szexelni például. De ha nekem kell még a mosást beindítani, miután szoptattam, büfisztettem, pelenkáztam, nem tudom micsoda, akkor elfogyok, mire odaérnék, és akkor hiába van adott idő, mert ugye az is előfordulhat, hogy ott van az adott idő, amit rá bármire fordíthatsz, de már azt mondod, hogy én most már csak így leszeretnék ülni, és így nézni ki a fejemből.
Na és akkor tegyük föl, hogy van időnk. Kb. Vagy rendet raktunk, vagy ettünk, vagy tehát tényleg a Maslow piramisunknak valahogy az alja az úgy rendben van, tehát ugye a Maslow piramis a szükségletekről szól. Ezek úgy rendben vannak, meg ott is vagyunk. És mégis azt gondolom, hogy ennek ellenére is vannak olyan gátló tényezők, meg olyan kihívások, amiket még érdemes megejteni. Az egyik, nyilván én most a saját fenekemből tudok beszélni, tehát az egészen pici babás részben ugye a szoptatás, az egész napos, gyakorlatilag folyamatos figyelem, stb. Az okoz egy olyan dolgot, hogy egyrészt folyamatosan mással foglalkozom, tehát amikor eljön az az idő, hogy végre igen, bámulhatok ki a fejemből, akkor az is egy nagyon értékes dolog lesz, amit régen egyébként annyira nem értékeltem. Másrésztről viszont velem volt olyan momentum, amikor azt mondtam, hogy ma így annyit szopizott a gyerek, hogy hozzám már ne érjen hozzám senki.
Így van.
És ez nagyon durva volt, mert egyébként szerettem volna előtte, arról volt szó, hogy akkor aznap este azért valami lesz, és mondtam, hogy annyira sok bőrkontaktom van, de most meg már vízkontakt akarok beülni a kádba, azt mindenki hagyjon békén. És ez nem ellene szólt, vagy nem a szex ellen szólt, csak egyszerűen úgy olvastam, hogy overtouched-nak hívják
igen,
ezt angolul.
Igen, ez overstimulated, túl stimuláltad magad. És ugye ez nagyon nagy vele járója a kisgyerekes létnek, arra tekintve, aki a gyerekekkel van. Tehát, hogyha az apa van a gyerekekkel, akkor ő is overstimulated lesz. Szép magyar kifejezésünk. Sajnos nincs erre, de ha van, akkor légy szíves, küldjétek el.
Túl stimulált,
de hát az is elég furán hangzik. Na mindegy, a lényeg az, hogy igen, ez, amit mondtál, hogy anyaként, hogyha otthon vagyunk a gyerekünkkel, legyen az akárhány éves jelzem, akkor minden két percbe hozzád fog érni, vagy egyfolytában. Például ugye a pici babák hordozod, büfiszteted, pelenkázod, szoptatod, vagy ha cumis üvegből leteted, akkor is fogod a kezedben, szeretgeted, simogatod, altatod, nem tudom micsoda. És akkor így, ha mondjuk összeszámolná egy ilyen fél éves korú gyerek alatti gyerek anyukája, hogy hány perc volt, amíg nem ért hozzá a gyerek, akkor szerintem mondjuk olyan 1-2 óra jön neki 24 óra alatt. Ez már belegondolva is borzalmas, de ettől még jó. Meg tudjuk, hogy szüksége van az anyának és a gyereknek is erre a sok kontaktusra, tehát ennek van haszna. Viszont még közben figyeltél is arra, hogy mondjuk a háztartás milyen legyen, hogy a férjedre gondoltál, ha van több gyereked, akkor a másik gyerekek szükségleteit is kielégítetted, és akkor ez azt eredményező, hogy tök érthető, hogy nem szeretnél a másikhoz egyből úgy közeledni, mint aki, ő pedig hazajön, mondjuk egy irodából, vagy a munkahelyéről, és így kapcsolódni szeretne veled. És És akkor ugye ez egy ilyen elég nagy gap a két fél között, hogy van egy, aki szeretné, hogy egy ilyen légüres térben lehessen, és így érezhesse a saját testének a határait egyedül, pár percig, vagy mondjuk egy órán keresztül, és van egy másik, aki pedig bejön egy térbe, és így szeretne veled kapcsolódni, meg odabújni, meg megpuszilni, meg ugyanazokat a testrészeidet használni kb., amiket a gyerek használ, tehát ugye ez azért egy ilyen elég nagy frusztráló tényező lehet, és szintén egy ilyen nehézség, hogy a szexben azért hasonló testrészeinket használjuk, mint ami a gyerekekkel kapcsolatosan használatban van. Ugye a szülés után nehéz elvonatkoztatni attól, hogy a hüvelyeden kijött egy gyerek, és ezt arra használni, hogy másik irányba történjen valami. Igen.
Igen, és ez szerintem az évek során igazából nem csökken, mert ugye a gyereknek ugyanilyen ilyen szükségete lesz. Mi történik akkor, hogyha én fejben tudom, hogy ez kell. Ez nekünk jó lesz, amikor már majd ott vagyunk, meg ha rendszeresen jó lenne, meg akár visszahozni jó lenne, vagy akár új dolgokat kipróbálni, mert kapcsolódunk, mert a libidónk, mert a dolgok, amiket az elején elmondtam. És mégis itt ez a rohadt sok kihívás. És igen, lehet, hogy nagy beszélgetések esetleg megoldanák ezt, mert akkor kitennénk az asztalra, és akkor meg lenne beszélés, akkor lenne stratégiánk, hogy ezt hogy... És mi van akkor, hogyha ez itt mind nem megy? Tehát amikor mondjuk van sok teendőt, sok gyereked, vagy nem olyan a párod, hogy ő így nyíltan ezekről beszélgetni akar. Mi van akkor, ha ez a stratégia nem megy? Akkor mihez lehet nyúlni?
Hát akkor lehet ahhoz nyúlni, hogy meg lehet kérdezni más anyákat például arról, hogy ők mit csinálnak, ugye ülünk anyák a játszótéren, a homokozó szélén, és akkor amúgy van ott pont van idő beszélgetni. És meg lehet kérdezni, hogy amúgy ti hogy csináljátok ezt, hogy. És akkor lehet, hogy kiderül, hogy ugyanúgy, vagy szintén nehézségeik vannak, vagy nincsenek nehézségeik, amit újra felhívna a figyelmet a kommunikáció fontosságára, és arról, hogy ezt ne tabusítsuk, légy szíves, hogy a gyerekek mellett milyen a szex, mert hogy ez minden szülőt érint. A másik lehet segítséget kérni, és kell is, például én is itt vagyok, akit lehet segítségül hívni ilyen esetben. Az ügyfeleimnek tényleg tök nagy része olyan témával jön, ami ezt is lefedi. És akkor meg tudjuk nézni, hogy oké, akkor mindent megtettél már szerinted, és még mindig nem az igazi a helyzet, meg még mindig úgy érzed, hogy távol vagy a másiktól, de egy külső szem lehet, hogy fog látni egy olyan rést, vagy egy olyan területet, vagy egy olyan viselkedésmódot, ami megmagyarázza ezt, hogy ez miért nem megy. Ugye itt megint, mint a múlt adásban is volt erről szó, hogy minden új élethelyzet egy új szerződés egy család életében. Ugye a gyerekszülés ez egy elég nagy új élethelyzet, és ezt rávetíthetjük a szexre is. Tehát akkor igen, nem biztos, hogy lesz helye, meg ideje nagy beszélgetéseknek, hogy akkor innentől kezdve, akkor majd így, meg úgy csinálják, meg nem tudom micsoda. Az nagyon jó, hogyha előre mondjuk a gyerek előtt így erről van szó, hogy majd így, legalább köztudomásul legyen a pár életében, hogy itt majd más lesz valami, és erre így próbáljunk meg felkészülni, akkor is, ha nem lehet, de legalább szó van róla. És meg lehet azt tenni, hogy akkor most tiszta lappal indítunk. Szerintem nagyon izgalmas ez a kisgyerekes szexben, vagy a szülés utáni szexben talán, hogy kicsit hasonlít arra, mint amikor elkezdtünk szexelni. Legalábbis nőként én teljesen ezt így éreztem, főleg az első szülés után, hogy nem tudom, milyen lesz. Egyáltalán nem tudom, mire számítsak, és hogy egy ilyen, amúgy ez egy ilyen jó izgalmat adott nekem például, hogy így vártam, hogy most akkor mit fogok érezni. És felfedeztem azt, hogy mondjuk valami már más, mint máshogy működök, vagy más tetszik, vagy más esik jól, mint előtte, és akkor ezt fel lehet használni, és lehet ebben változtatni. És szerintem itt a rugalmasság, meg ez az alkalmazkodó készség nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha akkor bizonyos módon nem megy a szex, akkor próbáljuk ki máshogy. És ugye itt jöhet be az, amit egy jó barátnőm említett pont, hogy ugye az a jó a kisgyerekes szexben, hogy nagyon akarjátok. Mert hogy kevesebb lehetőség van a kapcsolódásra, és amikor van lehetőség a kapcsolódásra, és minden összejön, tehát azért ugye buktatókat már túlléptük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb mint a gyerekek előtti, mert így felértékelődik az az idő, amit tényleg a pároddal tudsz tölteni. Úgyhogy szerintem, hogyha erről van kommunikáció, és azt mondod, hogy szeretnéd megpróbálni, hogy most akkor mi lesz a jó, akkor az jó irányba fog tudni vinni. Erre gondoltál, mint válasz?
Kábélre. Nekem az volt még egy érdekes tapasztalásom. Hát talán indítsunk oda, hogy tőlem mindenki azt kérdezi, mivel hogy köztudomású, hogy nyitott házasságunk van, de, és a gyerek után is nyitott lesz, és nem zárjátok be, és a terhesség alatt is nyitott volt, és én rengeteg ilyen kérdést kapok, meg hogy ezt hogy menedzseljük, és egyrészt szóval nekem ez volt az utolsó gondolatom, hogy én ezzel foglalkozzak, miközben terhes voltam, meg kisbabás időszakba léptünk. Mondtam, hogy majd egyszer, hogyha megint igényemet érzem rá, akkor majd visszatérünk a kérdésre, de kettő, hogy az a nagyon pozitív hatása is volt számomra legalábbis az összes hormonnak, meg a közös életünk változásának, hogy én azóta teljesen rá vagyok állva az én férjemre, és igazság szerint nem érzem, nem azért nem érzem igényemet most randizásra, mással, mert ne lenne időm, vagy ne tartanám magam szépnek, hanem azért, mert annyira különleges, amit átélünk együtt, hogy minden nehézség ellenére, és én is persze négyszer akartam elválni az elmúlt fél évben, tehát azért ne legyenek itt kétségek. Az én fejemben is megfordult minden, meg nem volt egy egyszerű időszak, de ugyanilyen intenzitású volt az is, amikor így rájöttem, hogy ja, de ő az, de hogy én őt szeretem, és hogy vele jó, és azért csináltuk ezt az egészet, mert amúgy vele jó. És ez már nagyon intenzív volt. Úgyhogy...
Hozzátenném, hogy teljesen saját élmény, hogy szerintem nem nagyon sok izgató dolog van annál, mint amikor a férjedet, párodat látod így elmélyülten a gyereketekkel, és nyilván ez egy ilyen furcsa kontextus most lehet így hallani, de hogy így azt látod, hogy úristen, hát ez egy csodálatos, és most azonnal fektessük le a gyereket, és most szeretném, mert ez egy ilyen nagyon nagyon mély kapcsolódás azt látni, hogy a másik fél hogyan válik apává, hogy hogyan működik, és hogyan virágzik ki ebbe, mert szerintem ez azért eljön a legtöbb apánál, és nem biztos, hogy az első pillanatban, de egyszer csak beérik, és így nekem van egy konkrét képem erről egyébként, és ez mindig, amikor visszagondolok rá, akkor az van bennem, hogy igen, hát ez nem kérdés, hogy ezt az embert én nagyon-nagyon kívánom egyfolytába.
És mit gondolsz arról, hogy van, aki teljesen így spontánan ezt tudja ezt érezni, lehet, hogy csak két havonta egyszer, de akkor nagyon szuper, és van, aki azt mondja, hogy nem, ezt így tegyük be a naptárba, és minden kedden próbáljunk meg azért valamilyen formában összebújni.
Ez nagyon érdekes, nekem egy ilyen érdekes tapasztalásom az, hogy az ügyfeleimnek mondjuk a fele, a kisgyerekes ügyfeleim fele beírja a naptárba a szexet. És mivel én nem írom be, ezért nekem ez így eleinte ilyen furcsa volt, és kicsit ilyen érdeklődéssel, vagy kíváncsisággal néztem ezt, hogy akkor ez hogy működhet. És azt tudom mondani, hogy amúgy tök jól működik azoknál, akik erre esküsznek, meg ezt kitalálták, mert akkor, ha beírják mondjuk, hogy minden kedden szex van, akkor azért mind a ketten tenni fognak. Ennek ez feltétele, azt gondolom, hogy ha egy ilyen naptárba beírós időpontot nézünk, akkor azért a nőnek is, férnek, férfinek is, mindenkinek tenni kell azért, hogy ez megvalósuljon. És akkor itt jön ez megint csak, hogy akkor, hogyha te tudod, hogy a kedden szexelni szeretnél, akkor hétfőn fogsz időt keríteni, vagy kedden arra, hogy megmosd a hajad, lezuhanyoz, mert nem minden nap zuhanyoznak az anyák, de ez normális. Teljesen normális. Lezuhanyoz, nem tudom, szörtelenít, ha szeretnél, vagy elővedd a smink cuccaidat, vagy vegyél elő egy olyan bugyit, ami nem a terhesség és szoptatás és postpartum emlékeket idézi. A férj ugyanígy tehet érte, és fog is, hogyha ez tényleg egy ilyen naptárba kerül ez az időpont, akkor ugye ír egy SMS napközben, hogy nagyon várom már, hogy este találkozzunk, vagy hoz vacsorát, mert akkor például nem kell vacsorát főzni, vagy ő főzi a vacsorát, vagy korábban jön annyival, hogy megfogja a gyereket, amíg a felesége vacsorát főz, és akkor ugye megint csak az történik, hogy estére, amikor egyébként az anyuka és a gyerek is a legfáradtabb, nyűgösebb szokott lenni, addigra mégis marad annyi a nőbe, hogy amiután elaludt a gyerek, akkor ő akkor készen áll arra, és már nem fogja azt gondolni, hogy mégiscsak szeretnék inkább csak így ülni. És szerintem ez egy ilyen nagyon izgalmas kommunikációt is eredményez, meg egy ilyen rákészülést, és egy ilyen jó dolog, és akkor itt ugye ez jön pont, hogy közben a spontaneitás lehet, hogy elvész, de annyi spontán megmozdulást eredményez az, hogy te azt a nem spontán eseményt megcsináld, hogy pont ez adja az izgalmat.
És akkor szerintem itt viszont kulcs az, hogy ez nem elvárásként kerül be a naptárba.
Így hanem... van, ez nagyon fontos.
Igen,
ez hanem... nagyon fontos. És ez az egész kisgyerekes szexsel kapcsolatban szerintem egy ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet elvárás, és egy elvárásnak való megfelelésből nem lesz jó szex. Tehát, hogy lehet nemet mondani, és azt a másiknak el kell fogadni, és ez ettől fog működni, mert semmilyen életszakaszban nem jó elvárásból szexelni, azt hiszem, ezt leszögezhetjük.
És említetted az előbb, hogy igen, estére ugye mindenki lemerül, tehát az egyik fél lemerül a munkában, vagy az összes szendőben, a másik fél a gyerekfelügyeletben, a gyerek lemerít mindenkit. Nem biztos, hogy mindig az este 10 óra, amikor már tényleg mindennel végeztünk, akkor... Nem. Akkor lenne a legjobb. Neked van erre egy osztályt, ha esetleg van kedved elmesélni az összezártság alatt?
Igen, igen. A karantén, a fő karantén, amikor volt, amikor senki nem mehetett sehova típusú helyzet elfönt, akkor mi már 3 gyerekkel voltunk otthon, és a legkisebb, hát nem tudom mekkora volt, pici, újszülött, és... Hát ezt nem kell bemutatni a karantént annak se, akinek nem volt akkor gyereke, de gondolom el tudja képzelni, vagy meg lehet próbálni elképzelni, hogy akkor vannak ott gyerekek, azok egész végig ott vannak, ugye, hiszen nem mehetnek ki, meg te sem mehetsz ki, meg csak együtt csinálhattok dolgokat. És akkor mi eljutottunk egy olyan pontra a férjemmel, hogy egyszerűen annyira fáradtak voltunk, meg annyira túlstimuláltak megint csak, mind a ketten, meg otthonról dolgoztunk, otthonról ment az elsős gyerek iskolai oktatásra, otthonról volt az óvodás, meg az újszülött, hogy így azt láttuk, hogy itt nem lesz szex, egyszerűen hiába vagyunk összezárva, nem lesz szex, mert így csak így szeretnénk a saját testünk határait érezni. De aztán azt láttuk, hogy ez viszont így nem lesz jó irány. És akkor egy délután így az volt, hogy elaludta az újszülött, és azt mondtam, hogy akkor most fogunk berakni egy fél órás mesefilmet a gyerekeknek, ami nem volt általános, ezt azért hozzátenném, tehát hogy nagyon-nagyon tudatosak vagyunk, és akkor beraktuk a fél órás mesefilmet, és azt mondtam, hogy akkor most menjünk be a fürdőszobába, csukjuk be az ajtót, és gyorsan csináljunk valamit. Hát nem ez volt életünk leghosszabb szexe, de nagyon jó, de az egyik legjobb talán. És igen, az estére elfáradt, akkor ne este szexelj. Tehát, hogy, és ezt megint csak egy ilyen rugalmasságot és kommunikációt igényel, hogyha mondjuk a óvodaiskola kör után, vagy a nem tudom, leszalad a nagymama sétáltatni a gyereket időablakba, a férj haza tud jönni, vagy a feleség oda tud menni, vagy ahol a férj van, akkor ott lehet szexelni.
Igen, azt hiszem a legrövidebb idő alatt legtöbb orgazmusunk a férjemmel úgy jött össze, hogy amikor először levitte az anyám a gyereket sétálni.
Igen, hát be kellett pótolni gyorsan az elmúlt időszakot.
Így. De rugalmasságot említetted, szerintem amellett, hogy időben érdemes rugalmasnak lenni, azért abban is, hogy hogyan elégítjük ki ezt a többféle igényt, amire most akkor lehet a konkrét szex a válasz, de lehet másféle intimitás is a válasz. Úgyhogy akkor ha azért kicsit összefoglalom, hogy mikről beszéltünk eddig, beszéltünk erről a rugalmasságról, amit én még azért egy kicsit fejtegetnék, a türelemről, erről mindenképpen, de szerintem az úgy az alapja, a türelem meg a kommunikáció lesz végül is az alapja az egésznek, és szerintem ehhez jön hozzá még az, hogy hogy rugalmasan kezeljük nem csak azt, hogy most konkrétan mikor, hol, meg milyen formában szexelünk, hanem azt is, hogy mit tartunk intimitásnak, mi az, ami hozzá kapcsol minket akkor önmagunkhoz, a párunkhoz, a helyzethez, mi az, ami ezt az egész ilyen szexi érzést adja, mert az nem biztos, hogy tényleg kell hozzá egy nagyon ügyesek a 12-es fél perces szex, hanem tehát nem kell hozzá órákat szerveződni, hanem lehet, hogy az, hogy tényleg meg tudtok 6 percre lógni a fürdőszobába, az pont elég. Lehet, hogy 3 nagyon szexi SMS-t váltani, vagy küldeni egy fotót, vagy valami hasonlót, az pont aznap kielégíti ezt. Tehát én mondjuk rugalmasan elnék hozzá ahhoz is, hogy konkrétan mit csinálunk.
Így van. És itt jegyezném meg, hogy pont ugyanez, amit már ezelőbb is mondtál, hogy akkor kéne egy nagy beszélgetés, ahol kitesszük az asztalra a dolgokat, az is az intimitás része. És ugye ezt te mondtad a felkészülésnél, hogy vagy szex van, vagy beszélgetés. Ez tök igaz, mert valószínűleg nincs idő a mindkettőre, vagy energia, vagy egyáltalán hely és tér. És akkor viszont lehet azt nézni, hogy egy jó beszélgetés, vagy egy jó egymásra hangolódás, vagy egy társas játékozás, vagy közös főzés, vagy sorozatbámulás is egy intimitás, hiszen a másik felnőtt felünkkel töltünk olyan időt, ami a közös életünket építi.
Igen, van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy csináltak egy olyan hétvégét a feleségével, hogy nem ment, tehát a nagyszülőnek adták a gyerkőcöt, akik mindannyian nagyon boldogok voltak ettől, két napot ott tölt, és ők viszont nem szerveztek semmit. Tehát ugye általában az ember szervezne a színházat, mozit, ide megy, oda megy, stb. És azt mondták, hogy nem, most otthon vannak, kaját rendelnek, és vagy beszélgetnek, vagy szexelnek, de mind a kettőre lesz idő. És azt mondta, hogy végül zseniálisan sült el. És ez nekem azért nagyon tetszett, mert tényleg viszonylag, hát ugye nem rövidebb idő alatt, de azért rövidebb idő alatt azért nagyon nagy intenzitást tudtak belevinni, akár mint egy ilyen közös régi nyaralásuk lett volna, vagy ilyesmit a kapcsolatukba. Úgyhogy szerintem ez is nagyon klassz, tehát itt is azért a rugalmasság. Oksi, én azt gondolom, hogy összeszedtünk egy csomó tippet, meg tükköt, meg életérzést, meg ez a nehézség, az a lehetőség. Engem az izgat így utolsó, vagy utolsó előtti kérdésként, hogy mi van akkor, ha nem mind a két fél ilyen motivált erre? Mi van akkor, mert sajnos a podcast csoportban, kommenteknél itt-ott nagyon sokszor olvasom azt, hogy az egyik fél az oda tenné magát, menne, csinálna, beszélgetne, szervezne mindent, amit csak akarsz, és a másik azt mondja, hogy nem, mert nekem mondjuk nagyon sok munkám van, olyan sok stresszes időszak van, majd ha lemegy ez a fél év, vagy az idei év nagyon szar, és akkor majd jövőre. Vagy azt mondja, hogy most nagyon túlstimulál a gyerek, majd ha ez az időszak elmúlik, most hagyjál békén. És ez az ellentét, ez kiöli egymást, és bármit próbál mondjuk ezek közül, a stratégiák és tippek közül, amiket most mondtunk, ez így nem. Akkor olyan.
Hát akkor kell segítséget kérni szakembertől. Tehát akkor lehet elmenni egy szülői coachhoz, vagy akkor lehet elmenni egy párterápiára, nyilván attól függ, hogy milyen mély és nehéz a megrekedés. De azt gondolom, hogy alapvetően, hogyha ezt a sok mindent, amit elmondtunk, mindet végigpróbálja egy pár, akkor már nem fog ez fennállni, hogy egyszerűen nem tudnak egymáshoz közeledni. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy tartsuk tiszteletben a másik határait és lehetőségeit, és lehet, hogy már az segít, hogy én azt mondom, hogy te azt mondod, hogy túl sok a munka, minden túl sok, fél évig még ezt hagyjuk, akkor én azt fogom gondolni belül, hogy én basszus nem fogom bírni ezt fél évig így, és ugyanez a másik részről, hogy te túl stimulált leszel még következő 6 évben, tehát hogy erre ne hivatkozzunk, mert akkor ennek is semmi értelme, de azt mondom, hogy jó, ez nagyon nehéz lehet neked, elfogadom, és próbálok segíteni, mit tehetek érted? És ez egyébként bármilyen helyzetben és kapcsolatban szerintem egy ilyen kulcsmondat, mire van szükséged? És akkor lehet, hogy neki arra van szüksége, hogy hazaér, és adj teret arra, hogy pihenjen egy kicsit, ami ugye nagyon nehéz anyaként, ha otthon vagy a gyerekeddel, akkor nehéz az, hogy hazaér a férjed, akkor te adj arra teret, hogy ő pihenjen. De ezt valamilyen formában azért megoldható, nem tudom. Akkor még egy 5 percig még olvasol, vagy még mész egy kört a gyerekkel. Vagy, tehát, hogy megadod a lehetőséget arra, hogy ő érezze azt, hogy te teszel érte, és te segítenél abba, ami neki fontos, akkor mindjárt előtérbe fog kerülni az, hogy érezze azt, hogy és visszajelzést adjon erről, hogy értékeli mondjuk, nem is kell így szó szerint kimondani, de hogy észrevette és értékelte, akkor simán lehet, hogy már ennyitől megvalósul valami közelebb kapcsolódás vagy intimitás. Nem biztos, hogy pont a szex, de lehet, hogy mélyen egymás szemébe tudtok nézni, akkor este 5 percig. Egy. Hát, szerintem nagyon fontos, ugye a múltkori részben azt beszéltük, hogy nagyon fontos itt egymás felfedezése és értékelése, és szerintem a kisgyerekes létben nagyon fontos a saját magunk igényeinek tiszteletben tartása. És persze a másiké is, de fel kell ismerni, hogy végesek a tartalékok mindenkiben, és hogyha te tudod, hogy neked most itt elég, és nem megy több, vagy szükséged van segítségre, akkor ezt, ha magad elfogadod, és tudod kommunikálni a másik felé, akkor már valami fog történni, és akkor már ki fogsz tudni lábalni ebből a nehézségből.
Hát ez eszméletlen, mert drága hallgatók, visszajutottunk az ivós játékához, a Baszgénis Podcastnek, hogy önismeret. Most tehát egy felest. Tehát csak onnan kezdünk, hogy azt tudjad, hogy neked mire van szükséged, te hogy működsz, legyél vele tisztában, még hogyha nem is feltétlenül tudod kezelni, akkor is legyél vele tisztában. És akkor utána lehet a másik felé fordulni.
Így van. Úgyhogy. És ez szerintem egy anyának, apának talán én kötelezővé tenném egyébként a szülői coachingot, tehát azt gondolom, hogy ez az a szituáció, amikor nagyon egyedül tud lenni, mindegy, hogy valaki nő vagy férfi, nagyon-nagyon önmagára hagyva érezheti, vagy nagyon magára hagyottnak érezheti magát.
Zárásként azt szeretném tőled kérni, hogy mégiscsak foglaljuk össze valami olyat, amit nagyon konkrétat hazavihetünk innen. Kettő dolgot is kérdeznék. Szerinted mi az az egy dolog, amit így már holnaptól lehet csinálni, és az tutira javítani fog a kisgyerekes szülők szexuális életén. És lehet ez a kettő ugyanaz, de talán két külön dolog is eszedbe jut, mi a legkisebb lépés, amit meg lehet tenni azért, hogy jobb legyen. Hogy legyen szex, ha nincs, vagy ha van, de nem annyira jó, akkor hogyan lehet fejleszteni. Tehát egy dolog, amit holnaptól tutira lehet, és egy valami, ami ilyen egész pici lépés, de érdemes megtenni.
Ó, ez nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Szoktam javasolni az ügyfeleimnek, majdnem mindenkinek, aki hozzám érkezik, hogy kisgyerekes lét elengedhetetlen szükséglete, hogy kér segítséget. Nem, mert úgy érzed, hogy egyedül vagy, ugye, ahogy mondtam is, nem muszáj, hogy egyedül legyél, és nem hogyha nem szeretnéd valakire rábízni a gyerekedet, akkor ez rendben van. Kér segítséget a takarításban, kér segítséget a bevásárlásban, kér segítséget a főzésben, vagy bármiben, amire neked szükséged van, gondold végig, hogy mitől lenne most könnyebb, és abban kér segítséget. És erre nyilván mindenkinek mások az anyagi lehetőségei, de ez az, amire azt hiszem, hogy nem szabad sajnálni a pénzt, hogyha van rá. És lehet, hogy nem pénzkérdés, mert lehet, hogy a szomszéd amúgy is megy boltba, és szívesen bevásárol neked is, ha megkéred.
Igen, egyébként tök érdekes, hogy én egy ideig ellenálltam, hogy az anyukám vásárolja a gyereknek a ruháit, mert hogy hát én tudom, hogy mekkora kell neki, meg milyen kell pontosan, meg ilyesmi, és sejtem, az anyám jobban, olcsóbban, és sokkal hatékonyabban tud neki ruhákat. Úgyhogy leszoktam adni a listát neki, hogy kell egy overall, egy pulcsi, meg egy nem tudom micsoda, és egy hét múlva ott van nálunk.
És feltehetőleg az anyukád boldog ettől, hogy ő segíthet neked.
Igen, és annál anyas úgy örül neki.
Igen. Ami legkisebb lépés, amit megtehet egy kisgyerekes pár, hogy egymásra figyelnek, és hogy biztosítanak arra valamennyi időt, hogy kettesben legyenek, tehát hogy ilyen közös időt töltsenek együtt. Ez lehet 2 perc, 10 perc, bármennyi, de arra figyelhetnek, hogy akkor tényleg egymásra nézzenek, és egymásra összebújjanak, mondjuk azt mondják a másiknak, hogy szeretlek, itt vagyok neked, vagy csak annyit, hogy tudom, hogy nehéz napod volt, Tehát, hogy így figyeljünk egymásra. Azt hiszem, ez a legkisebb, és egyben a legnagyobb.
Igen. Fú, Luce, hát itt lesz mit hazavinnem ebből.
Rülök neki.
Mind gondolkodni és megfejleszteni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és megint beszélgettünk. Ugye mi folytatjuk ezeket a beszélgetéseket mindig így a privát életünkben is, de amikor így dedikáltan van egy órám, hogy kérdezgesselek egy csupa ilyen dologról, akkor mindig kicsit úgy megyek haza, hogy na jó, akkor azért így vannak eszközök, meg lehet ezt úgy csinálni, hogy kevésbé legyen nehéz, meg úgy, hogy minden nap legyen valami kis, tényleg ilyen kis vidám dolog, meg szexi dolog, meg kapcsolódás, és annak ellenére, hogy sok feladat van, meg sok érzelem körülötte, mégiscsak azért ezek a jók azok, amikre fogok emlékezni, meg általában így van, úgyhogy.
És általában úgy van.
Igen.
Nagyon örülök, köszönöm szépen.
És nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok, és annyira nagyon-nagyon örülök, hogy az 5. évadban is itt vagytok velünk. Hozunk még rengeteg szuper témát, és várunk titeket a Facebook csoportban tovább beszélgetni, meg az Instagramon vagyok mostanában aktívabb, úgyhogy ha szeretnétek egy kicsit többet tudni arról, hogy készítjük a podcastet, meg hogy kik a vendégek, stb., akkor gyertek és kövessetek be ott is, mindenhol baszkén is podcastként megtaláltok. És nagyon megköszönöm, hogyha adtok 5 csillagos értékelést a mindenféle podcast lejátszókban, ahol megtaláltok, vagy lájkoltok a YouTube-on, hogyha ott hallgattátok. Minden jót, legyetek ti is nagyon szexik. Sziasztok, én Vica voltam.
Sziasztok, én Luca voltam.